Hát akkor jó reggelt, sziasztok, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Ma egy különleges alkalmunk van, mert méghozzá azért, mert pünkösd van, és hát ennek kapcsán a tematikánk is adott és kötött. Pünkösdről fogunk beszélni. Illetve pontosabban nem csak pünkösdről, hanem ugye pünkösd a Szent Szellemnek a kitöltetése volt, ezt ünnepeljük, erre emlékszünk, és kicsit a Szent Szellemről magáról, róla szeretnék beszélni, ugye a pünkösd történetén keresztül. Az első gondolatom az, hogy ez egy meglepően fontos ünnep. Valamiért, én ezzel ma reggel gondolkoztam, hogy nagyon fura, hogy így, amúgy ez a pünkösd olyan kis, nem tudom, hogy lehet, hogy csak az én életemben, vagy fölnőttem, az mindig ilyen kis, nem is tudtam pontosan hova tenni, olyan kis, nem tudom, ilyen határértéken mozgó ünnep volt, hogy hát a karácsony az mindig jó volt, meg ajándékokat kaptunk, meg szünet volt, meg nem tudom. Hát a húsvét, akkor is volt szünet, de akkor már csak egy nap, meg nem tudom. Pünköskor is ugyan van szünet, de az olyan, nem, tehát szerintem, ha kimennénk az utcára és megkérdeznénk az embereket, hogy mit ünneplünk pünköstkor, szerintem jó eséllyel nem tudnák, hogy mit ünneplünk pünköstkor. Pedig ez hát nem szeretnék rangsort állítani az ünnepek, nagy ünnepeink között, de hogy biztos, hogy nincsen alacsonyabb rendben, mint az összes többi. Ugye karácsony, Jézusnak az eljövetele egy nagyon fontos dolog volt, húsvét az maga a megváltás, az mindennek az alapja, a karácsonyt is igazából a húsvét miatt ünnepeljük, de hogy a pünkösd az ugyanilyen fontos volt, hogy az egész megváltás történet, az emberiség története, az életünk egészen más történet lenne, még a megváltással együtt is, de a Szent Szellem nélkül. Hogy ez elképesztően fontos, fundamentális kérdés, alapkérdés a hitünkben és az életünkben. Úgyhogy ma egy egyszerű üzenetem lesz, most mindjárt elmondom, hogy mi lesz az üzenet, aztán elmondom az üzenetet, aztán a végén meg majd elmondom, hogy mit mondtam. Ez lesz a mai tanításnak a menete. Én ezt tanították nekünk egyszer, amikor voltam ilyen, hogy kell tanítani kurzuson, és akkor ezt mondták, hogy ezt így kell tanítani. Először bevezetésbe elmondod, hogy mit fogsz mondani, aztán elmondod, és a végén meg összefoglalod, elmondod, hogy mit mondtál. És akkor hát, ha átmegy az üzenet. A pünkösdnek mi az üzenete? Én három dolgot írtam föl, ez ilyen teljes kútfőből, tehát lehet, hogy nagy teológusok ezt így megvítóznak, de számomra inkább akkor így mondom, a pünkösdnek mi a három fő üzenete. Az első és számomra a legfontosabb az, hogy a Szent Háromságba kereszteltettünk be. Isten maga lakik bennünk. Jézus azt ígérte, hogy mindig velünk lesz, soha el nem hagy. Ez az egyik kulcsgondolat, amiről fogok ma beszélni. A másik kulcsgondolat a második, hogy egy természet fölötti életre vagyunk elhívva. És itt két alpontot írtam föl magamnak. Az egyik az, amit vagy látunk az abcsel elején, hogy nézzük a abcsel 3-ig, nem fogunk eljutni, csak célzok rá, de úgyis most vettük az abcselt egy 3 éve, úgyhogy mindenki emlékszik rá, amikor pünkösd után Péterék csodatévő erővel koldust, egy nyomorék koldust meggyógyít Péter, de maga a pünkösd eseményekor is csodálatos dolgok történnek. Tehát van egy ilyen természet fölötti élet, egy természet fölötti élet, nem tudok rá jobb szót, amire el vagyunk hívva. A másik pedig az, hogy egy átformálódásra vagyunk elhívva, egy olyan természet fölött életre, ahol a bűnös énünk, az óemberünk meghal, és egyre jobban Krisztus mutatkozik meg bennünk. És ez nagyon fontos része a pünkösd üzenetének, és ez az első pontból fakad, hogy Isten velünk van, Isten bennünk van az ő szelleme által, ezért tudunk egy természet fölötti életet élni, és ezért tudunk meghalni magunknak, és egy új életet élni. Ha ez nem lenne, akkor az egész egy nagyon üres vallásosság lenne, de majd mindjárt mondom tovább. A harmadik pont pedig, az pedig az, hogy mindehhez ő adja ezt a természet fölötti erőt. És itt csak egy rövid lábjegyzet, aztán egy kicsit később ki is fogom fejteni, hogy Isten szellemének az ereje az a hívő életében egy eszköz, nem pedig egy cél. és ez egy fontos gondolat lesz majd, ha eljutunk oda. Az apostolok cselekedetei első két részén fogunk ilyen nagy lépésekben átmenni, úgyhogy most az abcsel 1-8-at szeretném felolvasni. Jó? Így kezdődik az abcsel. Kedves Teofilus, első könyvemben mindarról írtam neked, amit Jézus tett és tanított, addig a napig, amikor felvitték a mennybe. Mielőtt felvitték volna, Jézus még beszélt az apostolokkal, akiket kiválasztott, a Szent Szellem által útbaigazította őket és parancsokat adott nekik. Ez Jézus szenvedése és halála után történt. Ő azonban 40 napon keresztül többször is megjelent az apostoloknak, beszélt nekik Isten királyságáról, és sokféle módon meggyőzően bizonyította, hogy él. Az egyik ilyen alkalommal, amikor együtt ettek, ezt parancsolta nekik. Az Atya megígért nektek valamit, ahogyan már beszéltem erről. Ne menjetek el Jeruzsálemből, amíg ő be nem teljesíti az ígéretét. Mert János vízbe merített be titeket, azonban néhány nap múlva Szent Szellembe fognak bemeríteni. Amikor az apostolok együtt voltak, megkérdezték Jézust, Uram, nem mostanában fogod helyreállítani Izrael népe számára a királyságot? Ő így válaszolt, azokat az időpontokat és időszakokat, amelyeknek kijelölését az Atya saját magának tartotta fent, nektek nem szükséges ismernetek. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, szerte a világon, mindenhol. Ezt nagyon alaposan átvettük, amikor vettük az abcsát, hogy tényleg ilyen nagy lépésekbe fogok haladni. Az egyik kulcsgondolat, hogy azt mondja Jézus, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből. Egész addig, amíg az Atya a megígért Szent Szellemet oda nem adja nektek, és lesz erőtök, és tanúim lesztek. És itt van az első kulcs gondolat, ami többször meg fog ma jelenni, hogy Isten úgy találta ki ezt az egészet, hogy miután újjá születtünk, egy új teremtés jön létre bennünk, és minden, ami új és ami régi, az kuka. Minden emberi ügyeskedés, emberi erőfeszítés, emberi okoskodás, minden kuka. Egyetlen egy dolog az, ami az új életünkben a mennyei perspektívát hordozza, és Isten, amit vár tőlünk, az ő megnyilatkoztatása, az ő megnyilvánulása mi bennünk. Most ezek ilyen bonyolult mondatok lettek, vagy nem tudom, nekem úgy hangzott, hogy végigmondtam, de hogy remélem, hogy érteni fogjátok, hogy szoktam mondani, pont a gyerekeimmel beszélgettünk erről, hogy a Bibliában az erő az egy teljesen más erő, mint a Star Warsban. A Star Warsban ugyanis van egy erő, a minden, nem tudom, ilyen misztikus valamicsoda, és ezt az erőt használják. És aki jó dologra használja, ő a jó, ők a Jedik többnyire, ők a jó fiúk, aki meg ezt az erőt rosszra használja, azok meg a rosszak. És Isten igéjében azt látjuk, hogy ez nem így van. Nem itt van a választó pont, hogy jóra vagy rosszra használod az erőt, hanem hogy milyen erőt használsz, kinek az erejét használod, honnan forrásozik az életed és azok a dolgok, amiket teszel. Mondok egy példát, két példát mondok, hármat. Az egyik, mert három ilyen eset van, és minden háromra mondok példát, jó? Most én úgy látom, hogy három van. Az egyik, maradjunk a legegyszerűbbnél, az emberi erő. Amikor én a saját erőmből teszek dolgokat, és próbálom a saját dicsőségemet növelni, próbálok valahogy jót tenni, jó színben föltűnni magam előtt, előttetek, Isten előtt, nem tudom, mindenki előtt, én akarok lenni a jó fiú, és megyek és teszem. És azt írja Ézsaiás proféta, hogy az embereknek a jó cselekedete az Isten előtt, az olyan, mint a szennyes, koszos ruha, és állítólag ugye az eredetiben azt a ruhát mondja ezt, amivel a leprásokat kötözték. Tehát, hogy egy fertőző valami, ami a bűnt, ugye a lepra, a bűnnek a jelképe, a bűnt viszi tovább. Az ember jó cselekedete az Isten szemében ennyit ér. A másik, ami talán egy kicsit durvább, hogy van természet fölötti, az ember ereje fölötti erő, ami nem jó. ami nem jó forrásból jön, a sátánnak az ereje, az ő démonainak az ereje, ezek az erők. És ezt látjuk, és erről sokat beszél a Biblia, a varázslásról, a kuruzslásról, sámánizmusról, ezek valóságos dolgok. Én meg vagyok győződve róla, hogy vannak ilyen erők, ami természet fölötti, de nem jó forrásból jön. És ugye a mágia, ugye, amennyire nem sokat foglalkoztam vele, nem is célom, de amennyit értek vele, van a fehér meg a fekete mágia, ott a különbség ugyanez, mint a Star Wars-ban, hogy használják ugyanazt az erőt, csak a fehér mágus az jó dologra, nem tudom, gyógyításra, meg nem tudom én micsodára, a fekete mágiában meg rontásra, ártásra, átkokra használják ugyanazt az erőt. És azt mondja a Biblia, hogy teljesen mindegy, hogy jóra vagy rosszra használja, az a sátántól van, és az nem jó, és az nem kell. És miért? Csak egy mondat, nem akarok ebben nagyon belebonyolódni, de azért, mert a sátán a hazugság atya is sose adja az ő erejét szeretetből, jóindulatba, szóval a gyilkosság atya, ő nem azért, amikor egy fehér mágiával valakit meggyógyítanak, akkor az nem azért történik, mert valami jót akar a sátán. Nem, az pont egy első lépés abban, hogy meglegyen aztán kötözve, és az út végén meg nyomorúság és pusztulás is, és nem tudom én mi van. Ugye ezért ez nagyon, nagyon fontos. Ugye a harmadik pedig ez, amit meg mi tanulmányozunk, az Istennek az ereje. Hogy Isten, ahogy betölti az embert az ő szellemével, és ő mutatkozik meg benne. Van erre egy jó példa János 15-ben, ezt talán már hallottátok, ez a szőlőtő példa, hogy az Isten ereje megy végig, és gyümölcsként megterem valami a végén. És ez lehet az, ez a két dolog, amit mondtam, az egyik az lehet az, hogy én az óemberemet elhagyom, egyre jobban az újban élek, és elkezdek jó dolgok után vágyni, elkezdek Isten szerint gondolkodni, érezni és cselekedni egy ponton. Ugye ez a klasszikus bűnökből való megtérésnek a kicsit hosszabb leírása volt. A másik meg, amikor tényleg természet fölötti dolgok történnek körülöttünk, hogy imádkozunk valakiért, és meggyógyul, hogy új nyelveken szólunk, hogy nem tudom, most írtam több, nem teszem be, de biztos, hogy sok minden ilyen van még. Jó? De itt ez fontos, hogy ez Isten erejéből kell, hogy jöjjön. Itt ezen a ponton Christopher fiam föltette a kérdést, hogy hát akkor lehet-e Isten erejével rosszat csinálni? És bevallom, zavarba hozott ezzel a kérdéssel először. Én azt gondolom, hogy talán igen. Tehát, hogy egy Isten mindig individuumként, egyénként van velünk kapcsolatban, nem használ, nem robotok vagyunk. Ugye ezt nagyon látjuk az egész történetben, hogy szabad akaratunk van. És én azt hiszem, hogy lehet olyan, igen, hogy Isten valakit egy nagyon természet fölötti módon felken az ő erejével, és azzal lehet úgymond visszaélni, vagy lehet félrecsúszni ebbe. Ez egy nagy, nagy felelősség, amikor Istennek az erejét megkapjuk. Úgyhogy szerintem van ilyen, de ez csak egy ilyen nagyon privát vélemény. És akkor itt azt írja a 8. versben, hogy erőt kaptok, és tanúim lesztek. És ez az erőszó, amit itt boncolgatunk, ez a dynamis, ugye ebből jön a dinamit szavunk is. Ez a csodatévő erő, ez egy ilyen természet fölötti erő. És a másik, ami párhuzamosan rögtön megjelenik vele, az az, hogy tanúim lesztek, és ez a tanú szó, ez az eredetiben tanút jelent, utána néztem, tanú, bizonyíték, vértanú, ezt jelenti. Hogy ez a kettő jelenik meg ott párhuzamosan. Ugye van egy ilyen nagyon erős tanítás, és én is azt gondolom, hogy alapvetően az erőt azt azért kapjuk, hogy tanúi legyünk Istennek. Tehát, hogy Jézus elmondta, hogy ez a nagy parancsot, hogy megyünk és tegyünk tanítvánnyá minden népet, és kereszteljük meg őket, és tanítsuk őket mindarra, amit Jézus mondott. Ez a fő küldetésünk, ehhez kapunk alapvetően erőt. De azért most, ahogy én vizsgáltam ma reggel ezt a mondatot, hogy erőt kaptok, és tanúim lesztek, ebben nem feltétlen van benne az, hogy csak simán ez az egyenes út vezet erről. Erőt igen, és azt hiszem, hogy kapunk másra is a Szent Szellemtől, nem csak arra, hogy tanúk legyünk. És nyilván, amikor kapunk erőt ahhoz, hogy az életünkben megbirkózzunk azokkal a kihívásokkal, amikkel szembe kerülünk, amivel meg kell birkózzunk, az is egyfajta tanulságtétel lesz a nap végén, tehát végül is azért rendben vagyunk matematikailag, de hogy azt akarom mondani, hogy amikor arra gondolunk pünköstkor, hogy Isten szelleme kiáradt és erőt kaptak a tanítványok, akkor nem feltétlenül kell csak ilyen nagyon misztikus, nagyon spiri, nagyon szolgáló dologra gondolni, hanem gondolhatunk nagyon személyesen a saját életünkbe, hogy Isten szelleme bennünk van, és ő ad erőt nekünk az élethez. Amikor sokszor tényleg csak azt mondjuk, hogy csak az élethez kell erő, azt is ő adja. És mivel tovább megyünk, egy gondolat, ami egyébként egy kulcsgondolat a pünkösd üzenetében, és a Golgota gyülekezetek tanításában, és sok más gyülekezetében is, hogy különbség van a megtérés és a Szent Szellem keresztség között. És ez nagyon, én szerintem nagyon nyilvánvalóan látszik az igében. Az egyik ilyen, hogy most itt már az abcselben vagyunk, Jézus már föltámadt és fölment a mennybe, ráadásul a föltámadás után már 50 nappal vagyunk. A Jézus, amikor után föltámadt, János 20-ban olvassuk fönt a felső szobában, hogy rá lehet a tanítványokra, és azt mondta, hogy vegyetek szent lelket. Utána beszél arról is, hogy a Szent Szellem jelentette ki nektek ezeket a dolgokat. Tehát, hogy a tanítványok, a hívők már kapcsolatban voltak a Szent Szellemmel, már bennük volt. És az erre az egyik legszebb ige az Efézus 1.13-ban van, hogy ti is hallottátok az igazság üzenetét, üdvösségetek örömhírét, és hittetek Krisztusban. Isten pedig Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel, a megígért Szent Szellemet adta nektek is. A hitünk pillanatában, amikor megtérünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, én bűnös vagyok, és szükségem van a megváltásra, és átadom az életemet Krisztusnak, abban a pillanatban egy új teremtés jön létre bennem, a Szent Szellem beköltözik az én szellemembe, ott egy újjáéledek, egy új teremtés jön létre bennem a megtérésem pillanatában. De ez egy külön dolog attól, ami aztán pünköstkor történt. A pünköstkor a Szent Szellem keresztség történt. És Greg Opin mondta ezt a mondatot, ez nekem nagyon tetszik, azt mondja, hogy a megtéréskor megkapjuk a Szent Szellemet, Szent Szellem keresztségkor pedig a Szent Szellem kap meg minket. És ez a fő kulcs gondolat a kettőben, hogy mi történik a Szent Szellem keresztségkor. Olvassuk tovább az Abcsel 2.1-et, és utána szépen kifejtjük. Mindnyájan együtt voltak, akkor is, amikor elérkezett a pünkösd ünnepe. És itt gyorsan megállok, egy pici háttérinformáció a pünkösdről. A pünkösd az egy ószövetségi ünnep volt alapvetően. Ugye az 50-es szó benne van, ez a pünkösdben a penta, nem, ugye pentakoszt úgy van, ugye angolul, pentakoszt, azt hiszem, pünkösd, mindegy. Tehát ez a penta, az 50 szó benne van. Ennek az a lényege, hogy a páska ünnep, ugye ami a húsvétkor volt, annak az utolsó napján van az első kévik ünnepe, ez magyarul kicsit katyfaszos az egész, de mindjárt majd ki fogom bogozni, tehát az utolsó napja a páska ünnepnek az első kévik ünnepe volt, ami az Ómer ünnep. Arról szól, hogy elindul az aratás, és az első learatott kévét a szertartásosan elvitték, a papoknak lisztet és kenyeret csináltak belőle, és feláldozták Istennek, és elkezdődött az aratás ünnepe. És aztán 50 nappal később volt az, ez meg már a Sávóút ünnepe, ami a pünkösd ünnepe, ami az aratásnak az ünnepe. És itt meg itt is történt egy, az aratásból itt is csináltak két kenyeret, és ezt is feláldozták. Ez 50 nappal volt a Pészák, tehát az a húsvét után, ezért van mindig a pünkösd nálunk is 50 nappal utána. És amit nagyon fontos, szeretném kiemelni, hogy nagyon érdekes, hogy a Pészákkor, ugye ott egy hétig kovásztalan kenyeret kellett, hogy egyenek. Ugye, és a kovász az a bűnnek a jelképe az igében. És az egész Pészák, a húsvét, a páska ünnepe, az erről szólt, hogy Jézus eljött, és ő bűntelen életet élt, és ezért meg tudott halni helyettünk, tudott áldozati bárány lenni, és a mi bűneinkért való áldozatért ő szenvedett. A bűntelenség az itt jelenik meg a Pészák ünnepben. És ugye ami érdekes, hogy viszont ezután 50 nappal történik az aratás ünnepe, és ott viszont két kovászos kenyeret kellett sütni. Miután már ugye a szimbolikát nézzük, már a megtérés után vagyunk, az újjászületés után vagyunk, de mégis kovászos kenyeret kellett sütni. Itt ebben szerintem kettő szimbólum van. Az egyik ugye maga ez a kovász, hogy a bűn az, most így csúnyán mondom, de az megmarad mi bennünk. Vagy mondom más, hogy mi a megtérésünk után megmaradtunk ebben a testünkben. Az újjászületésünknek az utolsó fázisa, hogy egy új testet kapunk, az még nem történt meg. És ezért az egész lényünk, mivel a testünkben vagyunk, ez a földhöz, a porhoz gravitál, oda tapad a bűnhöz. És a bennünk lévő új teremtés az, ami egyre jobban kezd kibontakozni, és egyre jobban meglátszódik az életünkön. De hogy nagyon benne van ez, hogy két kovászos kenyeret kellett feláldozni, hogy a bűn az ott van még a hívő ember életében, ilyen értelemben, hogy bűnt tettünk már, mióta megtértünk, és fogunk is tenni. És ezen nem kell kiakadni, nem kell, nem tudom, bármi furcsaságot csinálni, vagy érezni emiatt. Pont itt azt látom, azt az üzenetet, hogy Isten azt mondja, hogy az ő szellemét azt odaadja a bűnös embernek, a megváltott bűnös embernek. Nem értek egyet azzal a tanítással, ami elég széles körben elterjedt, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezéshez el kell jutni valamilyen fajta szellemi érettségre, valamilyen fajta bűntelenségre és tisztaságra. Nyilván, ahogy járunk Istennel együtt, ez történik, ennek történnie kell, tehát ez nem kérdés, nem az ellen vagyok, ne értsetek sose félre, hogy meg kell térni, és tiszta életet kell élni. De azt látom ebben a történetben, hogy a pünköstben, hogy ez nem egy feltétel. A Szent Szellemmel való betöltekezéshez, a Szent Szellem keresztséghez nem feltétel az, hogy így rendbe tegyük az életünket. Meg aztán ez kicsit nehéz kérdés is, hogy amúgy mennyire kell rendbe tenni, és aztán persze erre jó sok tant lehet fölépíteni, hogy nem tudom, hazudni nem szabad, meg gyilkolni, meg házasságot törni, meg nem tudom, még egy jó pár dolgot nem szabad csinálni, de mondjuk aggódni, az még szabad, hiába írja az ige legalább még háromszor többször, mint hogy ne gyilkolj, hogy ne aggódj, azt akkor is szabad. Szóval, hogy nem ezen a síkon kell gondolkodnunk, megint nem azon kell gondolkodnunk, hogy én hogy vagyok, hogy te hogy vagy, hogy rendben vagyok-e, hanem Istenre kell nézni, Jézusra kell nézni, az ő áldozatára kell nézni, arra kell nézni, hogy igen, ő volt a páska bárány, aki meg lett áldozva, ezért én szabadon mehetek a Szentek Szentjébe, és töltekezhetek be a Szent Szellemmel. És a másik kép ebben, én azt gondolom, az az, hogy kettő kenyér volt, és ez szerintem az egyik a zsidóságot, a másik meg a pogányságot szimbolizálja, hogy Jézus az egész világért meghalt, a világ összes bűnéért, a zsidókért és a nem zsidókért egyaránt. A másik, ami érdekes, hogy aratás ünnepe, amiről beszélünk. És ugye pünköstkor ez történt, majd mindjárt olvassuk, egy nagy aratás történt. Olvassuk is, és akkor utána beszélek róla tovább. Abcsel 2. második verstől olvasom. Hirtelen zúgás hallatszott az égből, mint amikor az erős szél fúj, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire. Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. Mind más-más nyelven kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon. Az ünnepre sok istenfélő zsidó gyűlt össze Jeruzsálemben a világ minden tájáról. Amikor meghallották ezt a zúgást, mindenfelől oda gyűltek az emberek, és nagyon meglepődtek, mert mindenki a saját anyanyelvén hallotta őket beszélni. A csodálkozástól magukon kívül voltak, és azt mondták, hát nem mind Galileából valók ezek, akik itt beszélnek? Hogyan lehet, hogy mi mind a saját nyelvünkön halljuk őket? Hiszen vannak itt közöttük pártusok, médek és elámiták, jöttek Mezopotámiából, Júdeából, Kapodóciából, Pontuszból és Kis-Ázsiából, Friggiából, Pamfiliából, Egyiptomból, Líbia, Ciréné melletti vidékekről és Rómából is. Vannak közöttünk, akik zsidóknak születtek, és vannak, akik felvették ezt a vallást. Kréta szigetéről is jöttek, és vannak itt arabok is. Mégis mindannyian a saját nyelvünkön halljuk, amit ők Isten csodálatos dolgairól mondanak. Mind nagyon csodálkoztak, és zavartan kérdezték egymástól, mit jelentsen ez? Mások azonban gúnyolottak, biztos túl sok édes bort ittak. Azt látjuk, hogy beteltek Szent Szellemmel, és érdekes itt a szó használat, és szeretnék itt eltölteni egy pici időt. Itt azt írja, hogy megteltek, beteltek Szent Szellemmel, mint egy üveg, vagy egy pohár, amit tele töltenek. És olyan érdekes, hogy előtte egy résszel meg Jézus meg azt mondja, hogy bemerítelek titeket a Szent Szellembe. Hogy az meg olyan, mintha valamit tennénk bele a vízbe. És ez elsőre látszólagos ellentmondás, ez egy óriási üzenetet mond. Ez pedig nem más, mint a János 17-ben, amikor Jézus a főpapi imájában imádkozik, és azt mondja, hogy azt akarom, hogy egyek legyenek velem úgy, ahogy én egy vagyok, és te egy vagy velem, Atyám. Hogy én te benned, te pedig én bennem, ő pedig én bennem. Hogy egy picit ez olyan, egyszer hallottam erről egy képet, mint amikor fogod azt a vizet, vagy azt a poharat, és a kádba beleteszed. Vagy az üveg az lehet jobb például, abban kicsit olyan lassabban megy be talán bele a víz. Hogy egy üres üveget beleteszel a kád vízbe, és az üveg benne van a vízben. És aztán a víz belemegy az üvegbe, és benne van. Ez egy elképesztően szoros, nagy egység, amiről itt a Biblia beszél. Itt konkrétan arról beszél, és Jézus azért imádkozott a János 17-ben, hogy egyek legyünk úgy Jézussal, ahogy ő egy az Atyával. Jézus ezzel minket beimádkozott a Szent Háromságba. Ezt értitek? Tehát ez valami fölfoghatatlan kategória. Hogy Istennel annyira vagyok egy, és te is annyira vagy egy, ahogy a Fiú Isten egy az Atya Istennel és a Szent Szellem Istennel. És ez a Szent Szellemen keresztül történik bennünk. Ez valami egészen nagyon-nagyon nehezen fölfogható vagy értelmezhető dolog. Hogyan történik ez meg? És ezt picit nehéz jól megfogalmazni úgy, hogy a kegyelem üzenetében menjen át, és ne egy ilyen cselekedett program, tehát az legyen, az semmiképp nem szeretném. De mégis azt látjuk egy-két helyen az igében, a Róma 12-ben, a 2 Korintus 10:3-5-ben, hogy Pál minket arra bátorít, hogy adjuk oda magunkat. Ugye a Róma 12-ben az, hogy adjátok oda Istennek magunkat szent és élő áldozatul, hogy teljesen szánjátok oda magatokat és a ti testeteket Istennek, az ő szolgálatának. Hogy van egy ilyen odaszánás. Ugye aztán a 2 Korintus 10-ben pedig azt látjuk, hogy a harcunk az nem test és vér ellen van, hanem hatalmasságok ellen, akik erődítményeket építettek a mi elménkben az Isten megismerése ellen. És ebből nekem az a kép bontakozik ki, hogy egyszerűen a hívő ember életében, bár megtértünk és átadtuk az életünket, ez a folyamatos megszentelődés, ez tart továbbra is, hogy egyre több és több helyet kell átadjunk Istennek, a Szent Szellemnek az életünkbe. Nekem erről eszembe jutott, volt régen egy számítógépes játék, egy stratégiai játék, egy területeket kellett elfoglalni, és akkor az volt egy pálya, hogyha rámentél az egyik területre, ott megvívtunk valamilyen módon, és aki nyert, akkor az övé lett az a terület. És akkor ilyen három csapat indult, és piros, kék és zöld volt. És tele voltak mindenféle területek, és ahogy nőtt a te területed, úgy zöldült el, mondjuk te az zöld színű voltál. Picit így képzelem el valahogy ezt a Szent Szellemmel való betöltekezést és az átadott életet, hogy egyre több területet kell, hogy átadjunk Istennek, ahhoz, hogy ő teljesen uralmat tudjon venni az életünkben. És ez azt hiszem, hogy ez tartani fog az életünk végéig, ez a fajta betöltekezés. De a másik, amit meg viszont látok, hogy egyszerűen kérnünk kell. Lukács 11:13-ban, ha tehát még ti is tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek, bár gonoszak vagytok, mennyivel inkább fog mennyei atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik tőle. És szeretem ezt az igét felhasználni más kívánságaimra és kéréseimre, de hogy itt annyira erősen, és nyilvánvalóan Jézus amúgy a Szent Szellemről beszél, hogy azért ebben nehéz belemagyarázni más, de azért nyilván tudunk és sikerülhet. Hogy Isten ad mindenkinek Szent Szellemet, aki kér tőle. És hogy ez ennyi. És most ezzel nem ledegralálni akartam a dolgot, hanem csak megmondani, hogy ez ennyire egyszerű. Hogy kovászos kenyeret áldoztak föl, hogy ott vagyunk bűnösként. De Isten pont azt is mondja, hogy figyelj, ne rendbe hozz az életet, hanem gyere oda hozzám. Ugye ez volt a második pontom, azt hiszem, ugye, hogy egy természet fölötti életre vagyunk elhívva, ahol a bűneinkből megtérünk, és egy Isten szerinti életet élünk. De ott a harmadik pont, amit mondtam, hogy de ezt Isten erejével tesszük. Ezt nem a saját erőnkből tesszük. Hogy tudnék saját, tehát ambivalens a gondolat, hogy ahhoz, hogy betöltekezzek Szent Szellemmel, vagy Szent Szellem keresztségem legyen, ahhoz rendbe kell hoznom az életem, amit nem tudok megtenni ő nélküle. Ez nem lehet így. Nem ez az üzenet. Hanem azt mondja, hogy kérjünk. És történik itt pár jel, a szélzúgás, ami annyira erős és annyira, olyan érdekesen gondolkoztam, hogy történt az, hogy így zúgott a szél, és tudták, hogy hol zúg, oda mentek, azt olvasjuk, oda ment a tömeg, ahol voltak a tanítványok. Aztán látjuk ezt a tűznyelveket, hogy megjelennek fölöttük, és hogy különböző nyelveken szólnak. A tűznyelvekről szeretnénk egy picit beszélni külön, ami egy érdekes jelképet hordoz. Az egyik érdekesség az, hogy ugye ezt és a szelet többet nem látjuk sehol az igében többet, hogy meg lenne. A nyelveken szólás ajándékát azt látjuk az abcsebben végig szinte, de ez a másik két jel, ez csak pünköstkor volt ott jelen. És ebből számomra az érdekesebb az a tűz, mert ugye a tűz ez egy nagyon érdekes szimbólum, a Istennek a jelenléte. Ugye ott van az égő csipkebokorban, már Mózesnél, aztán pedig látjuk, hogy a sátornál, illetve a Szent Sátornál és a templomnál ott volt a tűz, aminek mindig égnie kellett, és kétféle tűz volt a sátorban és a templomban. Az egyik az oltárnak a tüze, ahol az áldozatokat mutatták be. És ez arra emlékeztet bennünket, folyamatosan arra emlékeztet bennünket, hogy megváltott bűnösök vagyunk. Megint a kovászos kenyerek áldozata így jön be, hogy nem a bűntelen életről beszél a Szent Szellem keresztségnél, hanem az átadott életről beszél a Szent Szellem keresztségnél, ami végig arra emlékeztet engem, hogy megváltott bűnös vagyok, és Krisztus áldozatára volt szükségem ehhez. A másik pedig a lámpa, ami világított a Szent Sátorban, és világított a templomban. Ez pedig megint egy gyönyörű kép a Szent Szellemről, és hogy ott van a tűzoszlop is, ez hasonló módon ugyanezt szimbolizálja, hogy mutatja az utat, hogy a te igéd az olyan előtte, mint a lámpás éjszaka, hogy a Zsoltárban van. Hogy a Szent Szellemmel való betöltött életben Isten vezet bennünket arra az életre és abban az életben, amire elhívott bennünket. Ezek nagyon erős szimbólumok és nagyon erős üzenetek. Aztán a harmadik a nyelveken szólás. Egy röviden szeretnék csak róla beszélni. A nyelveken szólás ajándéka, ez egy nagyon erős jel volt akkor, ugye főleg itt, amit látunk itt a pünköstkor, tehát ez, hogy mindenki a saját nyelvén értette őket, ez tényleg egy ilyen természet fölötti dolog, és nem is tudom hova tenni ezt a dolgot. Ami csak eszembe jut, az vele párhuzamban Bábel, ugye amit látunk a bűnbeesés, a bűn kapcsán, hogy Isten megzavarta a nyelveket, hogy szétmenjenek az emberek. Itt pedig azt látjuk, hogy a Szent Szellem, amikor ott van és leszáráljuk, akkor pedig ez a fajta különbözőség egy egységé kovácsolódik, és megértik egymást, és Isten dolgairól beszélnek. Aztán volna egy olyan jel is, amikor olvassuk az Abcsel 10-ben a Cornelius házánál, ugye, hogy az egy nagyon fontos momentum volt, hogy egy pogányra is kiöntetett a Szent Szellemnek az ajándéka, és elkezdtek nyelveken szólni. Ott nincs leírva sajnos, hogy mit értett ez alatt Lukács, hogy nyelveken szólt a Cornelius házában, hogy most ez egy érthető nyelv volt, vagy egy nem egy érthető nyelv volt. Igazából mindegy is. De látjuk azt, hogy van ez a kétféle nyelveken szólás, és egyébként két külön szót is használ rá a görög. Az egyik Az egyik ez, amikor megértették különböző nyelveken, tehát valós nyelveken szóltak, a másik meg, amikor Pál azt mondja, hogy az 1 Korintus 13, hogy még ha angyolok nyelvén szólok is, de szeretet nincs bennem, akkor az egész nem ér semmit. Hogy kicsikét az érződik ebből, azt látjuk ebből, hogy van tényleg egy olyan nyelv, mondjuk így egy isteni nyelv, egy isteni kommunikációs forma, ami egy természet fölötti dolog. Ami viszont fontos, hogy ez egy ajándék a sok közül, és sehol az ige nem írja, hogy ez volna az egyetlen, nem tudom, ilyen nyilvánvaló jele annak, ha valaki Szent Szellemmel betöltekezik, vagy újjászületik a Szent Szellemmel. Van egy ilyen tanítás a mai kereszténységben, de ez nem látszódik sehol, hogy nincs leírva ilyen direkten, és nem is látszódik. Az igaz, hogy sok helyen látjuk, hogy aki megtérnek, azok nyelveken szólnak az abcselben, de nem látjuk azt sehol, hogy ez egy ilyen feltétlen kritériuma lenne az újjászületettségnek, a Szent Szellemmel való betöltekezésnek. Úgyhogy ez csak ennyi, hogy nem. Ez nem így van. Aztán a legfontosabb dolog az, hogy megtartsuk a legfontosabb dolgot a legfontosabbnak. Ez megint Greg Opinnak a mondata, de nagyon tetszett nekem. Hogy olyan könnyű elsiklani a lényeg felett. És ezt mondtam a bevezetőmben is, amikor a harmadik pontról beszéltem, hogy az Istennel való erő az, amin tudunk menni ezen az úton. De hogy ez az erő, ez nem a célja a mi keresztény életünknek, hanem egy eszköz, úgymond, a keresztény életünkben. Ez csak segít abban, hogy a célunkat betöltsük, és ez nagyon fontos, hogy ne kezdjük el az ajándékokat hajkurászni. Annyira tetszik nekem, hogy a legerősebben kettő rész van, ahol a szellemi, lelki ajándékokról beszél Pál. Az egyik az 1 Korintus 12, a másik az 1 Korintus 14. A nyelveken szólásról főleg ott beszél többet, majd olvassátok el, ha érdekel, most nem megyünk bele részletesen. És az 1 Korintus 12 és az 1 Korintus 14 között van, meglepő módon, az 1 Korintus 13, ami a szeretetnek a himnusza. Hogy olyan érdekes ez, hogy Pál erről beszélt a korintusi gyűliben. Én úgy képzelem el a korintusi gyűlit, az egy olyan igazi jó karizmatikus gyüli volt ott az első században. Úgy tűnik a leírásokból. És úgy azt mondja Pál, hogy ez tök jó, és szóljatok nyelveken, és de ha nincs a lényeg a helyén, ha nincs ott a szeretet, ha nincs ott Isten a középpontban, ha nincs ott, és a szeretet ugye miről szól, a kapcsolatról szól, ha nincs meg ez a kapcsolat, akkor félrementek, akkor nem a lényegről beszéltek. Akkor nem a lényeg történik közöttetek, hogy ez a legfontosabb, hogy ott legyen a kapcsolat. Az első pont, amit mondtam a pünköstben, hogy Isten bennünk van, mi pedig ő benne, hogy egyek vagyunk ő vele. És aztán, hogyha ezt követik természet fölötti jelek, akkor azt szerintem tök jó és nagyon izgalmas, és aztán, ha meg nem történik, hát akkor meg nem történik, hogy ezt nem én csinálom, nem mi csináljuk, hanem ezt Isten adja, vagy nem adja. És persze lehet kérni, és mit tudom, én most nem akarok erre kitérni, de azt hiszem, hogy értitek, hogy hova akarok kiukadni, és mi a lényege a mondani valómnak. Olvassuk tovább Abcsel 2.14-től 24-ig. Ekkor Péter a többi 11 apostollal együtt felállt, és hangosan így szólt az összegyűltekhez. Zsidó testvéreim és ti mindannyian, akik Jeruzsálemben laktok, kérlek figyeljetek rám, hadd mondjam el nektek, mit jelent ez. Nem részegek ezek, mint ahogy ti gondoljátok, hiszen még csak reggel 9 óra van. Hanem az történt most, amit Joel próféta előre megmondott. Azt mondja Isten az utolsó napokban, majd kiárasztom szellemem minden emberre, és profétálnak fiaitok és leányaitok. A fiatalok látomásokat látnak, az öregek pedig álmokat álmodnak. Azokban a napokban szolgáimra is kiárasztom szellememet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is profétálni fognak. Fönt az égben csodákat mutatok, lent a földön meg jeleket, vért, tüzet és füstfelhőket. A nap elsötétedik, a hold pedig vérvörös lesz. Azután jön el az örökkévaló hatalmas és dicsőséges napja, de mindenki üdvözül, aki az örökkévalót hívja segítségül. Izraeli férfiak, hallgassatok rám! A Názaret városából való Jézus olyan férfi volt, akit Isten maga igazolt és ajánlott nektek azok által a csodák, erők és jelek által, amelyeket ő vitt véghez közöttetek Jézuson keresztül. Mindannyian láttátok ezeket a csodálatos dolgokat, és magatok is jól tudjátok, hogy mindez igaz. Jézust a kezetekbe adták, ti pedig gonoszok segítségével keresztre feszítve megöltétek. Isten azonban előre tudta, hogy ez így lesz, mert minden az ő terve szerint történt. Jézus elszenvedte a halál fájdalmát, de Isten feltámasztotta őt, mert lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. És itt még egy pár verset, bocsánat, a 32-től 36-ig szeretnék felolvasni. Így tehát nem Dávid, hanem Jézus az, akit Isten feltámasztott a halálból. Erről mi mindannyian tanúskodunk. Azután Jézust a legmagasabb helyre emelte fel Isten, jobb keze felől maga mellé ültette. Ekkor Jézus megkapta az atyától a megígért Szent Szellemet, akit most kiárasztott. Ez történt most a ti szemetek láttára, és ezt halljátok. Hiszen nem Dávid ment fel a mennybe, amint ő megmondta, így szól az örökkévaló az én uramhoz, ülj mellém a jobb oldalamra, míg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem. Ezért tudja meg Izrael egész népe, hogy Isten urrá és messiássá tette azt a Jézust, akit ti a keresztfán megöltetek, ehhez semmi kétség nem férhet. Annyira erőteljes ez az első feljegyzet, és az igazából az első prédikáció az Új Szövetségben, a Isten egyházában. Péter több ezer ember előtt prédikál, és bátran vallást tesz. És nem csak úgy, hogy bátran, hanem hogy Jézus, akit ti feszítettetek keresztre. Az a Péter, akit 50 nappal ezelőtt, 52 nappal ezelőtt, egész pontosan, ha jól számolok, egy fiatal tini lánytól megijedt nagypénteken, hogy te is ezek közül a férfiak közül való vagy. És megtagadta Jézust háromszor. Ez a férfi most kiáll, és erővel, és hatalommal, és bátorsággal hirdeti az igazságot több ezer embernek. Azoknak, akiktől félt 52 nappal ezelőtt. Itt látjuk meg, hogy mekkora óriási változás történt azáltal, hogy Isten szelleme betöltötte őt teljesen. Amit most ugye nem néztünk, de ott van még Abcsel egyben a Mátyásnak a kiválasztása. Mátyás? Az Mátyás, ugye? Látjuk, megmondta Jézus, hogy ne csináljatok semmit, maradjatok nyugton, várjatok, míg eljön a Szent Szellem. Aztán pedig Péter gyorsan, ugye ez egy jó példa lesz az ember erősködésre, hát Júdás nincs, pedig 12-nek kell, akkor valamit csináljunk, akkor vessünk sorsot, és nem tudom, és akkor kiúzták Mátyást, akit aztán többet soha nem is látunk az egész igében, hogy mi történt volna vele. Azt gondolom, illetve meg vagyok róla győződve, hogy ez egy emberi cselekedet volt, ez nem Isten szellemének az irányítása volt, az nem az ő akarata volt. Mert utána emlékeztek, nem tudom, remélem emlékeztek, mikor vettük az Abcselt, végig ezt mondtuk, hogy nincs rá magyarázat, miért csinálta így Péter, miért csinálta így Pál, valószínűleg nincs más, mint hogy Szent Szellem megmondta neki, hogy most ezt kell tegyed. hogy Szent Szellem így vezette őket. És nekem nagyon tetszik, hogy Péter ennyire erőteljesen prédikál, miután betöltötte őt a Szent Szellem. És ugyanezt látjuk, hogy adjuk fel a saját próbálkozásainkat, adjuk fel a saját ügyeskedésünket, a próbálkozásainkat. És hogy ez egyébként nem egy könnyű dolog, tehát nem... Én sem tudom pontosan ezt, hogy kell csinálni, mert az ember jól akarja csinálni. Hogy honnan jönnek ezek a mély indítatások, nem tudom. Tehát, hogy nyilván Istentől is van, az egy jó dolog, de hogy sokszor csak tényleg én jobbá akarom tenni az elszúrt dolgaimat, és abba erősködök. És ebben valahogy meg kell találnunk a nyugalmunkat. És amit itt még látunk, az az ige, hogy teszem a 2 Korintus 12.9 egyik legerősebb ige szerintem, hogy azt mondja, de ő ezt válaszolta, elég az én kegyelmem, amelyet kaptál, mert az én öröm a te erőtlenséged által éri el a célját. Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon bennem. Azt mondja Isten igéje, hogy az erőt ne a mi erőnket használjuk, ne a mi erőnkben éljünk, hanem az övében. És hogy ez akkor fog tudni teret kapni, hogyha én az enyémet elengedem. Ha én visszalépek, ha én föladom, ha én eljutok az erőm végéig. És meggyőződésem, hogy Isten nagyon sokszor ezért helyez minket ilyen helyzetbe, olyan nehéz helyzetekbe, ahol eljutunk az erőnk végéig. Mert legkésőbb ott azért föladjuk. És azt mondjuk, hogy oké, Uram, ennyi, én eddig tartottam, most jössz te. lehet, hogy kevesebb nehézséget kellene megélnünk, hogyha hamarabb föl tudnánk adni a mi kis saját erőnket. Ezt most nem tudom, ezt óvatosan mondom, de el tudom képzelni. Úgyhogy lehet, hogy úgy ülsz itt, úgy hallgatod ezt, hogy úgy érzed, hogy nagyon erőtlen vagy, hogy nincs erőd, már csak az élethez sem. Akkor jó helyen vagy. Nem azért, mert olyan nagyon élvezetes azon a helyen lenni, hanem azért, mert ott tényleg Isten meg tud jelenni az életünkben. Akkor Isten tényleg teret tud kapni azokon a helyeken, ahol nincs erőm. És igazából csak ott tud. Ott tud igazán teret és helyet kapni. És olyan érdekes, ezt mondtam már nektek sokszor, hogy olyan fura, kettős érzelem, világ van bennem, amikor ezekre az időszakra gondolok, vagy amikor ezekben az időszakokban vagyok, hogy tényleg ilyen elviselhetetlen valami. És tök fura, mert sokszor még a körülmények se kell, hogy annyira ezt indokolják, elég csak, hogy a megélésem milyen nagyon drámai. És hogy ott vagyok Istenet, és csak gondolom, hogy Istenem segíts, Jézus segíts, ezt mantrázom, nem tudom, fél napon keresztül, és nem tudok más csinálni. És hogy Istennek egy olyan jelenléte tölti be akkor az embert, ami ilyen megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan, és nem múlik el feltétlen rögtön csettintésre az egész rossz érzés, hanem az is ott marad, de ott van velem Isten. És nekem meggyőződésem, hogy amikor Ézsaiás a sötétség elrejtett kincseiről beszél, akkor erről beszél, hogy ott vagyok a sötétségben, ott vagyok ebbe a ócska, nem tudom milyen helyzetbe, de Isten ott van velem, ott van, átölel, azt mondja, hogy nyugi, minden rendben lesz, én itt vagyok, én gondolat viselem, én tudom, hogy miért történik ez, és tudom, hogy mi lesz a megoldása, és én már elkészítettem a kimenekülés útját is, és rendben lesz ez az egész. Legvégső esetben majd, amikor a mennybe leszünk, de az esetek többségében azért ez hamarabb is elő szokott fordulni. A másik helyzet, hogy lehet, hogy úgy ülsz itt, hogy azt hisz, úgy érzed, hogy erős vagy. Én sokszor így is tudom érezni magam, kicsit ilyen szélsőséges, kétállásos kapcsoló vagyok. Nagyon sokszor úgy érzem, hogy én vagyok a legalkalmasabb mindenre is, én mindent meg tudok csinálni, én tudom a legjobban megcsinálni, és ezekből vannak a nagy arcaesések, hogy miért, ha úgy vagy itt, ha ilyen napjaid vannak neked is időnként, vagy pillanataid. Én oda jutottam nagyon őszintén magamban, hogy nem merem elengedni a dolgokat, ez azért van. Én nekem ilyenkor erősnek kell látszanom magam előtt, hogy mert én erős vagyok. Én megbirkózok a helyzettel, én jó vagyok. És az egész én nálam, és szerintem sokszor azért másnál is, abból fakad, hogy én még továbbra is akarom bizonygatni az én jóságomat, az én alkalmasságomat, az én szerethetőségemet, az én képességemet, mindent, ami én vagyok. Ezt akarom bebizonyítani. És közben pedig azt mondja Isten, hogy ezt ne, tehát hogy ez csak a leprásokat betakaró ruha, amivel éppen most dicsekedni próbálsz, ez most komoly. Ne csináld. Nincs semmid, amivel kérkedhetnél, és nincs semmid, amit amúgy ne kaptál volna. Lehet, hogy tényleg erős vagy, erősebb vagy, mint a körülötted lévők? Tök jó, ebben most mi a te érdemed? De most úgy őszintén. Mi? Kaptad. A másik meg erőtlen, ő is kapta. Akkor most mire polcozzuk magunkat följebb meg lejjebb egymásnál? És ez igaz, ha erőtlenként éled az életed, vagy épp a mai napodat, nem kell polcozni egymást, hogy én magasabb polcon vagyok, te meg lejjebb vagy. Mindannyian bűnösök vagyunk, akiknek Isten kegyelmére volt szükségünk. És aztán utána látjuk, nem olvasom most el az idő szűke miatt, de utána látjuk, hogy mi lett a gyümölcse ennek a prédikációnak, mi lett az eredménye. Az, hogy az emberek megbánták a bűneiket, és megtértek, és bemerítettek még azon a napon 3000 férfit, és ki tudja mennyi nőt és gyereket. Isten szelleme, amikor kiáradt, akkor ez történt. Hogy erővel és hatalommal szólt Péter, és bátran, és az emberek megtértek. És azok az emberek, akik 50x nappal ezelőtt ott kiáltották, valószínűleg sokan ugyanazok, hogy feszítsd meg, azok most ott megtértek, és beismerték a bűneiket. Utána a másik eredmény, amit látunk, utána majd a harmadik részben, mondom, ezt most nem olvasom újra, amikor meg aztán a Péter meggyógyítja a béna koltust. Aztán megyünk tovább a sztoriba, azt látjuk, hogy Péter be annyira ott volt ez a gyógyítás ajándéka, hogy amerre ment, az embereket az árnyékába tették, mert ha csak az árnyéka rávetült, akkor meggyógyultak az emberek. Isten ereje ilyen hatalmasan kiáradt. Azért, mert Péter olyan nagyon fain csávó volt. Hát annyira fain csávó volt, hogy utána olyat képmutatoskodott, hogy Pál mindenki előtt leüvöltötte, meg még három levélbe helyre is tette a nagy Pétert, hogy ez meg mit gondol magáról. Jó, mondjuk Pál se volt kutya, mert neki meg a zsepijét vitték, a taknyos zsepijét körbe, a izzadt zsepijét, és attól gyógyultak meg az emberek. Biztos azért, mert ő annyira fain. Ő se volt fain, hát látjuk, hogy pici ember volt, szóval megírja a Korintus levélbe, azt hiszem, hogy előttetek nem mertem csak így izé halkan, most levélben, most akkor jól leírom nektek, hogy mi van, mert nem mertem élőben mondani. Hogy miért mondom el ezeket? Azért, hogy ne tegyük ezeket az embereket, akár az igében, akár a mai világban is, azokat, akiket Isten szellemén hatalmas módon betölt egy ilyen nagyon nagy, magas spiripolcra. Tök jó, Isten ajándéka, halleluja, örülök neki, hogy Isten csodálatos, hatalmas módon működött, akkor is működik ma is mások életében, a ti életetekben és az én életemben, de ettől még mindannyian ugyanolyan megváltott bűnösök vagyunk, akit Isten szelleme betöltött. És itt szeretnék két fogalmat még tisztázni, és lassan közeledünk a végéhez, mert pörög a stopperem. Az egyik az irgalom, a másik a kegyelem. És az irgalom az a megbocsátásnak a képe. Kicsit keverjük ezt magyarba, én is sokszor, amikor beszélek róla itt nálatok, akkor keverem, de hogy az irgalom az igazából azt jelenti, hogy el van engedve a bűnbocsánat. A kegyelem pedig, hogy a karisszó a görögben, az meg a meg nem érdemelt jótéteményt, az ajándékot jelenti. És azt hiszem, hogy itt elsősorban Isten az ő szellemére gondolt. Ez az ő ajándéka, ez a kegyelem. A kegyelem az, hogy nem csak, hogy meg lett nekünk bocsátva minden bűnünk, hanem hogy azt mondta Isten, hogy én belét költözöm. Én benned élek. Én gondoskodom mindenről körülötted és benned. Csak annyi kell hozzá, hogy add át magad nekem. Add át magad, akard ezt. Nem nyomom le a torkodon, ehhez a te beleegyezésed kell. Ehhez te kell lesz. Van még egy nagy utolsó pontom, lehet, hogy ezt most kihagyom. A Szent Szellem szolgálatai nevei és hasonló dolgok. A vigasztalás lelke, élet lelke, megújító lélek, igazság lelke, tanító lélek, közvetítő lélek, a elpecsételésnek a lelke. A Szent Szellemnek sok szolgálata és munkája van az életünkben, most erre nincs idő, hogy erre kitérjünk. De csak szeretném akkor így a végén elmondani azt, hogy mit mondtam egész alkalommal, hogy a pünkösdnek nekem három üzenete van. És az első és a legfontosabb az, amiért utána van a többi, vagy amiből jön a többi. Az első pedig az, hogy Isten minket a Szent Szellem által bekeresztelt a Szent Háromságba. A Szent Háromságban élünk, a Szent Háromságban vagyunk. És most ez nem olyan könnyen érzékelhető, mert a testünkben is vagyunk, de hogy ez így van, metafizikailag, a teljes valóságban egyek vagyunk a Szent Háromsággal. És utána ebből következik, hogy vele járunk, ő egy természet fölötti életre hívott el bennünket. Hogy ő nem azt szeretné, hogy amit ugye most pont veszünk az 1 Mózes 3-ba, ott a teremtés elején, hogy külön menjünk nélkül, hanem azt mondja, hogy arra lettél teremtve, hogy velem járj, hogy én legyek az, aki mutatja neked az utat. Ilyenek lettél teremtve, ez nem jó vagy rossz, ez csak pusztán egy megállapítás, hogy mi emberek ilyeneknek lettünk teremtve, hogy Istennel járjunk. Akkor töltjük be az igazi célunkat, akkor érjük a nagybetűs életet, ha ővele járunk. És ebben aztán benne van az, hogy jelek és csodák történnek az életünkben és körülöttünk, néha nagyobbak és hangosabbak, néha kisebbek és csendesebbek, és ebben benne van az is, hogy ahogy nézzük őt és járunk vele, úgy tükrözzük vissza az ő dicsőségét, és változunk át egyre jobban az ő hasonlatosságára, és Krisztus jelleme, és az ő mindene kezd bennünk kiformálódni és megmutatkozni egy gyümölcsként. És a harmadik pont, hogy ez meg ő adja az erőt, és az ő ereje az, ami ebben minket végigvisz. Az ő ereje, az, ő csinálja ezt. Nem csak vezet, és azt mondja, hogy csináld jól, szedd össze magad, hanem azt mondja, hogy én adom hozzá az erőt. Mind az akarást is, mind a cselekvést is én adom, ugye, ahogy a Filippi levélbe vettük. Úgyhogy ez a pünkösdnek az ámulatos üzenete. Ez a kereszténységnek az ámulatos üzenete. Hogy Isten nem csak értsd jól, megteremtette a világot, aztán pedig megváltott bennünket és rendet tett, hanem azt mondta, hogy én benned élek, te pedig én bennem. És ez egy egészen más üzenet, mint a világ vallásának bármilyen más üzenete. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked a pünkösd ünnepét, köszönjük neked a megváltásunkat, és köszönjük azt, hogy te bennünk élsz, mi pedig te benned. És Uram, megvalljuk, hogy mi tényleg bűnösök vagyunk, megvalljuk, hogy gyengék vagyunk, bénák vagyunk, hogy nem tudjuk a dolgunkat jól csinálni. Hogy én, Uram, ha őszintén magamra nézek, akkor legtöbbször inkább a nagypénteki Pétert látom magamban, nem pedig a pünkösdi Pétert. De a te szellemed az ilyen változásokat bír tenni az életünkben. Úgyhogy csak erre kérünk, Jézus, hogy töltsd be minket a te szellemeddel minden nap. Uram, ne engedd, hogy a mi fókuszunk az elmásszon rólad. Add, hogy téged nézzünk mindig, add, hogy téged keressünk mindig. Te legyél az Uram, aki az akarást is munkálod bennünk, és aztán a cselekvést is. Uram, szeretnénk átváltozni, szeretnénk a bűneinkből megtérni, helyreállni. Szeretnénk a jó dolgokat tenni, a jó dolgokat mondani, jó dolgokat gondolni, jó dolgokat érezni, jó dolgokra vágyni. De nem a saját erőnkből, nem a saját magunkból forrásozva, hanem belőled, a te szellemedből. Kérlek, segíts, hogy így minél több részét az életünknek át tudjuk neked adni, és te teljesen uralkodhass bennünk. A te nevedben kérjük ezt, Jézus. Amen.